Nagyon sok esetben az a legnagyobb probléma, hogy nem is kötnek írásban szerződést a felek lakásbérlet esetén, pedig a lakásbérleti jogviszony esetén kifejezetten előírja a jogalkotó törvényben, hogy írásban kell szerződni. Ez csak így érvényes. Amennyiben pedig kötnek a felek lakásbérleti szerződést, és valóban nagyon sok esetben az a tapasztalatunk nekünk közjegyzőknek, hogy internetről letöltött mintákat alkalmaznak, ilyen esetekben nagyon sokszor jogellenes kikötések is szerepelnek ezekben a szerződésekben, amelyekről a feleknek nincs is tudomása, hogy ezek jogellenesek. Olyanokra kell gondolni, hogyha például a bérbeadó a bérleti díj nem fizetése esetére olyan következményt helyez kilátásba a bérleti szerződésbe, hogy például a közüzemi szolgáltatásokat elzárja, mondjuk a villany vagy a vízszolgáltatás, vagy adott esetben zárat cserél, pusztán azért, mert a bérleti díjat a bérlő nem fizette meg. Ezek mind jogellenes kikötések, mégis rengeteg mintában, illetve rengeteg minta alapján kötött szerződésben találkozunk ilyen kikötésekkel.
Mi az, aminek viszont mindenféleképpen benne kell lenni a bérleti szerződésben, és például gyakran kimarad belőle, holott jó lenne, hogyha benne lenne, hiszen a bérbeadót, illetve a bérbevevőt is egyaránt védi.
A legfontosabb szerződési feltételek általában azért a mintákban is benne vannak, a mi tapasztalataink szerint így például a bérleti díj összege, a bérleti díj fizetésének az esedékessége, maga az ingatlan, illetve az ingatlannak a fontosabb adatai azok a szerződésekben benne szoktak lenni. Inkább olyan dolgok szoktak elmaradni a bérleti szerződésekből a tapasztalataink szerint, amit mondjuk valamelyik félnek lenne kifejezetten fontos, bár jogszabály alapján nem kötelező róla rendelkezni. Itt olyanokra kell gondolni, hogy például szabad-e kis állatot vinni az ingatlanba, vagy szabad-e ott bent dohányozni, vagy adott esetben milyen magatartások, a bérlőnek milyen magatartásai vezethetnek a szerződés megszűnéséhez. Például mit jelent az, hogy a szomszédok zavarása? Mert sajnos az is a tapasztalatunk, hogy ezekben a otthon készített szerződésekben sokszor szerepel olyan kikötés is, amiről a felek a szerződés megkötésekor azt vélelmezik, hogy tudják, mit jelent, aztán amikor jogvitára kerül a helyzet, akkor ebben az esetben pedig már vitatkoznak azon, hogy pontosan mi is van oda leírva a szerződésbe.
Általánosságban azt tanácsolható, hogyha ennyi hibát követnek el a házinak készített bérleti szerződésekben, akkor inkább forduljon mindenki szakemberhez, mert az segíthet abban, hogy a későbbiekben kizárják a különböző jogvitákat.
Igen, ez elmondható, hogy mindenképpen jobban járnak a felek, hogyha akár ügyvédhez, akár közjegyzőhöz fordulnak a bérleti szerződés elkészítése érdekében. Noha fontos azt is kiemelni, hogy egyébként természetesen ilyen kötelezettséget nem írnak elő jogszabályok. Tehát valójában az is egy érvényes szerződés, amit otthon a felek mondjuk két tanúval ellátva kötnek a saját lakásukban vagy magában a bérleményben. Tehát nem ír elő kötelező jogászi, mondjuk ügyvédi vagy közjegyzői közreműködést a jogalkotó. Mégis azt látjuk, hogy talán szerencsésebb volna, mert bár valóban mindenki azt érzékeli, hogyha ügyvédet vagy közjegyzőt kér fel a bérleti szerződés elkészítésére, akkor az sokba kerül, és nem szeretne ilyen kiadásokat a bérleti jogviszony elején. Viszont ezzel a jövőre nézve jelentős költségeket lehet megtakarítani, hiszen lehet, hogy a pereskedést ezzel el is lehet kerülni a későbbiekben, hiszen a szerződés minden egyes rendelkezése nagyobb eséllyel mindenkinek azonos tartalommal fog bírni, és nem fog jogvitához vezetni.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának helyettes vezetőjét hallották. Májusban 18,7%-kal nőtt az építőipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, és 2,3%-kal haladta meg az előző havit. Az ágazatban az alapanyagok drágulása miatt továbbra is sok a bizonytalansági tényező, mondta az Inforádiónak az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Kói Lászlóval beszélgettem.
Jelenleg elsősorban a lakásépítés és a lakásfelújítás húzza az építőipari ágazatot. Azt kell látni, hogy a év első 5 hónapjában összesen 1,3%-kal magasabb a teljesítményünk, mint a múlt évben volt. És a múlt évben 10%-kal volt kevesebb, mint a magas értékű 2019-ben. Tehát a számok azt mutatják, hogy a múlt évi csökkenésből a hónap első 5 hónapjában 1,3%-ot hozott be az építőipar, és az év egészébe 10%-ot kéne behozni, hogy a járvány előtti teljesítményt ugye tudjuk produkálni. Ez elég kockázatos, mert itt a nyári hónapokban azt tapasztaljuk, hogy az anyagár emelkedések miatt lelassultak a projektek, az újaknak pedig az újra számolgatása és a becsült érték megállapítása van napirenden, és a rendelés állományunk nem úgy alakul, ahogy szerettük volna. Tehát most nem olyan bátran állítanám, hogy a járvány előtti szintet az építőipar ebben az évben produkálni fogja. Mindenképp magasabb lesz a teljesítményünk, mint a múlt évben volt, de nem valószínű, hogy elérjük a 2019-es szintet.
Ezek szerint akkor még nem kezdődött meg az építőipari alapanyagok piacán a konszolidáció, hiszen ezt várja az ágazat.
Konszolidáció teljes egészében nincs. A május-június hónap során tapasztalt nagyon-nagyon magas áremelkedés jelenleg nem tapasztalható. Tehát év végéig még további áremelkedésre nagyon sokan bizonyos építőanyagoknál számítanak, de arra is, hogy a kormányzati intézkedések és a világkereskedelmi feszültségek csillapodása mentén az árak visszakorrigálódnak. Én azt gondolom, hogy jósként, ugye, mert itt bele kell nézni az üveggömbbe, hogy évvégén mi várható, én azt gondolom, hogy a múlt évi építőanyag árakhoz képest valahol összességében egy 20-25%-os emelkedésnél fog kikötni a piac, tehát visszakorrigálódik. A kúrens cikknél, a fánál nem látjuk, hogy hol fognak az árak végül is lecsillapodni.
Kói Lászlót, az Évosz elnökét hallották. Míg Európa és a világ több gazdasága csak próbál fölzárkozni a koronavírus járvány után, a gazdasági növekedésben csaknem 8%-kal bővült idén az év második negyedévében a kínai gazdaság. A növekedés egyenletes és szinte valamennyi ágazatra kiterjed, ami azt mutatja, hogy Kína kilábalt már a koronavírus járvány okozta krízisből, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
A kínai gazdaság továbbra is nagy erőt mutat, és gyorsan lábal ki a koronavírus járvány utáni időszakból. Sőt, ugye a kínai gazdaság volt egyébként az első, amelyik ezt meg tudta tenni. Már a tavalyi évnek a második felében is szép adatokat láthattunk. Ez csak annak volt az eredménye, hogy Kínában jelent meg először a koronavírus járvány, és ott hozták meg ugye az első korlátozó intézkedéseket, ebből fakadóan előbb is lábalhattak ki a válságból, hanem abból is, hogy ők nagyon hamar leküzdötték ezt a vírusválságot, nagyon hatékony eszközökkel léptek fel. Ez a 7,9%-os növekedés egyébként egy nagyon kismértékű elmaradás jelent az elemzői várakozásokhoz képest. A szakértők 8,1%-os GDP növekedésre számítottak. Ez azonban egy hiba határon belüli adat, és azt mutatja, hogy a gazdaság egyébként továbbra is igen erősen lábal ki. Ha megnézzük az első negyed évben, akkor még 18,3%-os gazdasági növekedésről számoltak be. Ez azonban akkor egy bázishatásnak volt az eredménye, hogy a kínai gazdaságot a tavalyi első negyed évben tépázta meg leginkább a koronavírus járvány, a koronavírus válság hatása. Tehát ha ránézünk az adatokra, akkor úgy tűnhet, mintha csökkenne a kínai gazdaságnak az ereje, mérséklődne az ereje. Ez azonban abszolút nincs így, úgy tűnik, hogy megfelelő intézkedéseket hoztak, és a gazdaságnak a támogatása, serkentése meghozta az eredményeket.
Mi az, ami hajtotta ezt a növekedést, tehát hogyan teljesített például az ipar Kínában?
Széles bázison nyugodott ez a gazdasági növekedés, gyakorlatilag szinte minden szektor érdemben hozzájárult a gazdaságnak a bővüléséhez. Az ipari termelés a legfrissebb adatok alapján ugye júniusban 8,3%-kal növekedett, ez még meg is haladta az elemzőknek a várakozását. Hát úgy tűnik, hogy az alapanyag hiány, a chip hiány és egyéb hasonló problémák, amikkel szembenéz a világgazdaság összes országa, ennek ellenére a kínai ipar jól tudott teljesíteni, és egyébként a gazdasági beszerzési menedzserindexek azt mutatják, hogy a kínai gazdaság, a kínai ipar a következő időszakban is jól teljesíthet.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Az elmúlt időszakban átalakult az országos képzési jegyzék, vagyis az OKS képzések rendszere. A megszerezhető szakmák száma jelentősen csökkent. További változtatás volt az is, hogy a legtöbb képzést csak iskolai rendszerű képzési formában nappali vagy esti tagozaton lehet már megszerezni. A felnőtt képző 2020. december 31-éig indíthatták el a képzéseiket a régi 2019-es OKS szerint. A változtatásokról és a felnőtt képzés mostani COVID utáni helyzetéről is kérdeztem Dicsi Andrást, a 2020-ban 760 különböző képzést indító és csaknem 11 ezer hallgató oktatását végző Dekra Academy ügyvezetőjét.
A legjobb megnevezés ennek az időszaknak az átmeneti időszaknak hívám. Tehát az OKI rendszernek gyakorlatilag vége van, új rendszer van a felnőtt képzésnek, tehát nem OKI listáról beszélünk, hanem szakmajegyzéknek hívjuk a listán lévő tanfolyamok összességét. És azért mondom, hogy átmeneti időszak, mert ami a tavalyi évben elindult tanfolyam, azok még zajlanak. Nyilván vannak olyan tanfolyamok, ami egy-két hetesek, de vannak, és többségében talán ez van, amelyik több hónapig tartanak. Tehát még mindig vannak olyanok, ami zajlanak, viszont paralel, párhuzamosan az új rendszerbe is a felnőtt képzők próbálnak indítani tanfolyamokat. Én azt gondolom, hogy ez még nagyon gyerekcipőben jár, tehát még kevés felnőtt képző intézmény indított el az új rendszer szerint tanfolyamokat. Ennek én azt gondolom, hogy két oka van. Az egyik, hogy az átmenet nem volt egyszerű, tehát a képzési követelmények a törvényhozó oldaláról jóval később kerültek úgymond nyilvánosságra, mint az OKI megszűnése után. Illetőleg még a vizsgáztatási rendszer sem volt teljesen tiszta az év elején, amikor indulni lehetett volna már az új képzésekkel.
Ez egyben azt is jelenti, hogy egy picikét a sötétben tapogatóztak azok, akik szerettek volna valamilyen képzésen részt venni, és ezt a helyzetet nyilván nem könnyítette meg a koronavírus járvány, hiszen nagyon sok képzés az kizárólag online valósulhatott meg.
Így van, tehát ugye a kormányrendelet alapján át lehetett állni tavasszal a kontaktórákról a távoktatásra, az online képzésre, amit a régi rendszer nem engedett meg. Egyébként egy előnye az új rendszernek, hogy ott már a távoktatásnak bizonyos formája engedélyezve vannak, tehát hogy lehetségesek. És a sötétben tapogatózásról, amit el tudok mondani, hogy én azt gondolom jól fogalmazott, tehát eleve egy új rendszerben mi mindig meg kell ismerni az embernek az új rendszert, mindig magáévá kell tenni, illetőleg sokszor ebben az esetben a változásnál is nem biztos, hogy mindig minden információ időben jött ki a törvényhozó oldaláról.
Egyébként vannak olyan képzések, amelyek teljesen eltűntek a korábbi rendszerből, és egyelőre például a szakképző intézmények nem biztosítják a képzést. Mit lehet erről tudni?
Azt gondolom, hogy a felnőtt képzés szempontból, mert ugye mi egy felnőtt képző intézmény vagyunk, eltűntek szakmák. Ezt úgy tudja érteni leginkább, hogy az OKI alapján voltak olyan szakmák, amit lehetett iskolarendszerbe, szakképző intézményekbe oktatni, és lehetett általában rövidebb időtartamba felnőtt képző intézményeknél tanulni. Felnőtt képző intézmények ugye lehettek oktatási, tehát állami iskolák is, viszont privát cégek is, mint mi vagyunk. Míg a szakképzés az csak állami iskolákban valósulhatott meg, azelőtt is, meg most is. Ami változás és az eltűnésre való visszatérés az az, hogy az új rendszerben nagyon sok olyan alapszakma van, amit már csak szakképzésben lehet tanulni, magyarán csak az állami iskolákban. Ezek azért a felnőttképzőknek veszteséget jelentenek, mert azért elég komoly alapszakmákról van szó, és példaként említve párat a villanyszerelő, a kisgyermek gondozó és nevelő, szociális gondozó, hegesztő, szakács, kertész, pénzügyi számvitelügyintéző, és stb. Tehát ezek a tanfolyamokat már csak állami iskolai, állami szakképző centrumokban lehet találni.
Egyébként olyan képzések is eltűntek, és most itt nem feltétlenül a magánszakképzőkből, vagy a magánszakképzőktől, hanem a rendszer egészéből, amelyre egyébként szükség lenne, keresik a hallgatók, de nem indul. Tehát van erre is példa, hogy mondjuk korábban kedvelt volt egy képzés, az OKI keretein belül volt is erre lehetőség, és most a változás időszakában az állami szakképzésben sem található meg, de a magánszakképzésben sem.
Igen, tehát a reformnak az része volt, hogy tényleg átvilágították ezt a struktúrát, tehát az OK-jét rendesen, és vannak olyan részszakmák, amit eltűntek, ahogy összevonták is, több kisebb részszakképesítés egy szakképesítésben lehet már csak tanulni. Sok esetben ez racionalitást követett, viszont vannak olyan esetek nyilván, amikor azt mondja az intézmény, a jelentkezni vágyó, hogy hát azért ez kár, hogy ezért ezt kivették az oktatási palettáról. Nyilván ennek meg volt valamilyen szinte ilyen oka a törvényhozó fejében. Úgyhogy igen, tehát biztos, vannak olyanok, most így hirtelen példát nem tudok mondani, de vannak olyanok, amit már nem tud tanulni a hallgató.
Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy pandémia is volt, átalakuló rendszer is volt, mindezekkel terhelve, ennek ellenére milyen évet zártak a magánszakképző intézmények 2020-ban?
Általánosságban azt tudom mondani, azt gondolom a piacról, hogy aki tavasszal, amikor megszüntették ugye az kontaktórákat, kormányrend alapján nem volt lehetséges, aki viszonylag gyorsan át tudott állni az online oktatási formára, azt gondolom, hogy nagy veszteségeket nem szenvedett el, ugyanis az OKI megszűnésével egy óriási kereslet generálódott a piacon. Hál' Isten, én ugye csak a mi cégünk nevében tudok beszélni, nálunk a tavalyi év nagyon-nagyon sikeres volt. Mi azt gondolom, hogy nagyon jól vészeltük át ezt az átállást, tehát azt gondolom, hogy 2,5-3 hét alatt nagyjából tudtuk folytatni a képzéseinket. Nyilván leginkább elméleti oktatást lehet online formában oktatni, és az OKI megszűnésével nagyon-nagyon sok hallgató jelentkezett hozzánk. Hogyha számokról tudunk egy picit beszélni, akkor nekünk körülbelül olyan 600 darab tanfolyamunk volt 2020-ban, körülbelül 11 ezer hallgató létszámmal számolva, összes hallgatói létszám.
Van egyébként olyan képzési forma, vagy képzéstípus, vagy szakterület, szakképesítés, amit kizárólag a magánszakképzésben lehet most megtalálni?
Nincs olyan, ahogy végül is mondtam, hogy szakképző centrumok, tehát az állami iskolákban is működtetnek előttképző részlegeket, tehát ez egy kimondott célja is volt a változásoknak, hogy igenis a szakképző centrumok próbálják felvenni a versenyt felnőtt képzésben a piaci felnőtt képző intézményekkel, cégekkel.
Egyébként mit várnak az idei ősztől? Nyilván ugye a szakképzés részben igazodik, a felnőtt képzés részben igazodik a felsőoktatási rendszerhez, de ugye nagyon sok tanfolyam ugye rövidebb, 2-3 hónapos.
Igen.
Mit várnak a szeptemberi új tanévtől? Jellemzően azért ilyenkor mindig indulnak új tanfolyamok a felnőtt képzésben is.
Így van. Ugye a felnőtt képzés az még megkülönbözteti a szakképzéstől, és jellemző, hogy rugalmas. Tehát ugye a felnőtt képzésben, pláne a piaci felnőtt képzésben a cégek ugye gyakorlatilag akkor indítják a tanfolyamaikat, amikor megvan rá az igény. Tehát mi is gyakorlatilag nekünk mindegy, hogy milyen hónapot írunk az évben, hogyha van rá kereslet, megvan a megfelelő hallgatói létszám, akkor gyakorlatilag azonnal tudjuk indítani. Ettől függetlenül nyilván inkább azt mondom, az emberek fejében sokszor benne van, hogy azért tényleg az ősz, a szeptember az, amikor az ember valami új oktatás után néz, vagy ha szeretne tanulni, akkor kezdi el. Nálunk is természetesen fókusz van a szeptemberi-októberi indulásokra. Itt már kizárólagosan az új rendszernek a képzéseit kínáljuk a hallgatóknak. Úgy látjuk, hogy az igény is és megvan, kezdik érteni, hogy mi változott, vagy ha nem is feltétlenül értik, de jelentkeznek a hallgatók az új tanfolyamokra, és részünkről mi felnőtt kezdő teljes mértékben fel vagyunk készülve az új típusú oktatásra.
Melyek azok a tanfolyamok, amelyekre a leginkább kereslet van, tehát amelyek így a legkúrensebbek? Ugye egy időben a szakács, cukrász, kertész, nagyjából ezek voltak a legkedveltebbek, legalábbis én laikusként így láttam, de szakértőként, szakemberként mit tud erről elmondani?
Gyakorlatilag országszerte a statisztikák azt mutatják, hogy a legjobban keresett tanfolyam típus az építős anyagmozgatógép kezelő. Ez a gépkezelő.
Tehát a targoncás?
A targonca, emelőgépkezelő, így van. Tehát ez a number van most már azt gondolom évek óta. Nálunk is. Nálunk is pont ez a legjobban keresett tanfolyam. Mi egyébként ipari, műszaki tanfolyamokat kínálunk legtöbbségében, tehát nyilván azért is nálunk egy ilyen tanfolyam a legkeresettebb. De azt gondolom, és itt megint csak inkább a mi tapasztalatainkat tudom megosztani, a tűzvédelmi képzések, az aranykalászos gazda, a kazános képzések az, ami leginkább keresettek voltak a tavalyi évben.
Mennyibe kerül egy-egy ilyen tanfolyam? Ugye nyilván a vizsga díj is hozzátartozik egy-egy ilyen
Így van.
tanfolyamhoz.
Gyakorlatilag ezt ugye általában együtt szoktak kezelni, tehát van egy tanfolyami díj, amit tartalmaz ugye a oktatási vizsgadíját is, és végül is tényleg csak a tanfolyam hosszától függ. A vizsgadíja nyilván az egy viszonylag fix, tehát ugye az a tanfolyam hosszától nem feltétlenül függ, vagy igazából azt mondhatom, hogy nem függ, de azt tudom mondani, hogy párnapos tanfolyam, mondjuk vegyük a legrövidebbet, az kb. 40-50 ezertől indul, és mondjuk egy 9-10 hónapos tanfolyam az egy ilyen jó 4-450 ezer forint is lehet, akár attól függ, hogy milyen típusú oktatásról van szó.
Nyilván adnak kedvezményt már olyan szempontból, hogy befizetés szempontjából egy összegben be lehet fizetni, de havonta is ki lehet ezt fizetni, ezt többnyire kínálják a felnőtt képzésben.
Természetesen nálunk is van ilyen lehetőség részletfizetésre, ez inkább azt mondom, hogy a magánszemélyeknek fontos, ők élnek ezzel. A vállalati ügyfeleink ugye általában könnyebben ki tudják gazdálkodni a tanfolyami díjakat, ők egy összegben szokták, de a hallgatók azért, azt gondolom, hogy a hallgatóknak a körülbelül a fele él azzal a lehetőséggel, hogy részletekben a tanfolyam idő tartam alatt részletekbe egyenlítse ki a tanfolyam díját.
Dicsi Andrást, a Dekra Akadémia ügyvezetőjét hallották.